Az adventi sorozat következő részeként fogom felolvasni most Józsué könyvének a második fejezetéből az első 21 verset, és aztán a hatodik fejezetből 22-től a 25. versig. Akkor Józsué, Nún fia titokban két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, hogy ott töltsék az éjszakát. De Jerikó királyát figyelmeztették. Vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kikémleljék az országot. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta, és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak ekkor üldözésükre indultak a Jordán gázlóihoz vezető úton, a kaput pedig, amikor kimentek az üldözők, bezárták. Mielőtt a kémek lefeküdtek volna, fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok, és már is reszkedt tőletek ennek a földnek minden lakója. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vöröstenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek a Jordánon túl Szihonnal és Oggal az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr az Isten, fenn az égben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is olyan irgalommal bántok majd apám háza népével. És biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fivéreimet, nővéreimet és minden hozzátartozójukat, és megmentik életüket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki. Életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket, amikor az Úr nekünk adja ezt a földet. Irgalmasan és hűséggel bánunk majd veled. Akkor kötélen leeresztette őket az ablakon át, háza ugyanis a városfalon volt, és így a városfalon lakott. És ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak üldözőitek. Rejtőzzetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek, azután majd útnak indulhattok. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonálból font zsineget arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz házadba apádat, anyádat, fivéreidet, testvéreidet és apád egész háza népét. Ha azután bárki is kilép házad ajtaján az utcára, az maga tehet arról, ha meghal, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amellyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy megmondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros zsineget pedig rákötötte az ablakra. A két férfinak pedig, akit kikémlelték, azt a földet, ezt mondta Józsué. Menjetek be annak a paráznanőnek a házába, és hozzátok ki onnan őt, és minden hozzátartozóját, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát az ifjú kémek, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit, és minden hozzátartozóját. Kihozták egész nemzetségét, és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. A parázna Ráhábot, apja háza népét, és minden hozzátartozóját azonban életben hagyta Józsué. Letelepedett Izraelben, és ott él mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Az adventi sorozatban olyan alakok állnak előttünk, akik Jézus nemzetség táblázatában szerepelnek, és talán egy kicsit furcsa, hogy ott láthatjuk őket. Nem annyira illenek bele a sorba. Valamiért, mintha kicsit kilógnának. Az elmúlt vasárnap Támárról beszéltem nektek, Júda és Támár történetéről. Ma pedig Ráháb van előttünk, akiről Józsué könyvében olvashatunk. Eszembe jutottak a készülésem során egy élményem, amikor körülbelül 20 évvel ezelőtt Kalocsán a püspöki palotában voltunk egy kiránduláson. És az idegenvezető vezetett bennünket végig a püspöki palota folyosóján, és ott egy csomó festmény volt kirakva. Tudjátok, mindenféle katolikus előjárók, több évtizede vagy évszázada elhunyt esperesek, püspökök. És beszélt nekünk ezekről a festményekről. Először elképzelhetetlen volt a számomra, hogy festményekről lehet beszélni fél órát. Minden esetre itt ezen a folyosón mindegyik emberről beszélt nekünk, az életéről, és mindegyiknek a végén röviden hozzátette, hogy és ő miért példa? Miért van az ő képe ezen a folyosón? Miért tették ki a róla készült festményt? Ráhább, ha nem is konkrétan vizuálisan megjelentve, de előszörre egy ilyen festmény lehet a számunkra, egy kép, egy arc, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő példakép, és mivel a Biblia azt mondja, elhisszük. A zsidókhoz írt levél említi a hit példaképei közt. Ahogy a lekcióban hallottuk, Jakab levele említi, hogy ő is a cselekedetei által igazult meg, a hitből fakadó cselekedetei által. És talán elsőre nekünk ő is ennyi, mint egy festmény. Valaki, aki a példa lehet a számunkra. De képzeljétek csak el, a Józsué könyve írójának, aki leírja Józsué könyvét, Ráháb egy ismert személy. Azt olvassuk a 6. fejezetben, ahogy hallottuk, hogy Ráháb letelepedett Izraelben, és ott él mind a mai napig. Ez azt is jelentheti, hogy a leíró ismerte Ráhábot. Őneki ez az asszony nem egy valaki a régmúltból, hanem, ezt most értsük jól, az asszony a szomszéd utcából. Az a Ráháb, aki ott él, és ott telepedett le. Akit ismerünk, akinek ismerjük az arcát, akinek ismerjük a nevetését, és akinek tudjuk, hogy mi a története, és aki Isten kegyelmére emlékeztet bennünket, nap mint nap. Még akkor is így van ez, hogyha Ráhábról mindenütt azt látjuk az írásban, hogy parázna volt, és egyébként még pogány is, származására nézve, a történetben meg még hazudik is egy jó nagyot, az övéinek és a király követeinek, szóval erkölcsileg lehetne rajta fogást találni. Mégis a hit példaképeként ismerjük. Arra hívlak titeket, hogy ezen a mai vasárnapon próbáljuk megérteni és megvizsgálni az ő hitét, milyen volt Ráháb hite, aztán megérteni Ráháb hitének a próbáját, és végül megismerni Ráháb hitének a jutalmát. De először, még mielőtt ezen a három dolgon végigmennénk, egy ilyen nulladik pontként a történetet egy picit szeretném még egyszer összefoglalni, meg egy kicsit a hátterét lefesteni, hogy jól értsük azt, hogy milyen kontextusban hangzik el Ráháb története. A történet kerete az, hogy Isten Izrael népének adta az országot, Kánaán vidékét. Elhatározta, hogy nekik adja ezt a földet az ő ígéreteként, és a választott nép 40 év vándorlás után készen áll, hogy bemenjen az ígéret földjére. Isten pedig elérkezettnek látta az időt, hogy a nép elfoglalja az ígéret földjét, amiről talán sokan azt gondolják, hogy ez valami lakatlan föld volt, és ez olyan volt, mint igazából egy ilyen nagy felfedezés, hogy megérkeznek a telepesek, és ott nincs senki, és építenek házakat, és letelepednek, de nem, ez egy lakott föld volt. És Isten mégis úgy gondolta, hogy az ígéret földjére bemehetnek a zsidók, és nekik adja ezt a helyet. És azt kell, hogy mondjam, hogy az ígéret földje több tekintetben megérett az ítéletre. És Isten parancsának a része, hogy bizonyos városokat el kell pusztítani. Mondhatnánk azt is, történelmi szempontból, persze, ez a zsidók érdeke volt, el kell foglalni a legerősebb városokat, hát ez egy katonai, ez egy stratégiai szempont. A Szentírásban úgy áll előttünk, hogy Isten nem véletlenül mondta, adott városra, hogy el kell pusztítani, le kell rombolni, és nem maradhat úgy ott minden, ahogy volt. Mert Isten igazságos, és valamilyen módon az ő igazsága azt követeli, hogy Jerikó városának el kell pusztulnia. Éreztek valamit ebből azok a népek, akik ott éltek, mert azt olvastuk a Józsué könyvéből, hogy az alapérzés a zsidó nép közeledésére a félelem volt. A hírek eljutottak Kánaán földjére, és félelem és rettegés töltött el az embereket, Mert ez a nép a Vörös-tengeren kelt át, ez a nép, ahogy Egyiptomból eljött, az se volt teljesen normális, ott is valami történtek így utánuk, meg az eljövetelük kapcsán. Katonai sikereket érnek el, legyőznek az útjukba kerülő különböző hatalmakat és királyokat, és kicsit olyan, mintha tényleg ez a kis nép valami különös szerencsével bírna, valahogy az Isten vagy az Istenek melléjük álltak volna. Ez a közhangulat a nép érkezésére Kánaánban. Aztán még szintén a keretekhez tartozik Ráháb, akiről most csak annyit szeretnék elmondani, hogy annyit tudunk róla, parázna volt, de a szerző semmilyen módon nem részletezi azt, hogy ez mit jelentett. Nagyon érdekes, mert a múlt vasárnapi történetben Júda és Támár esete kapcsán egészen részletesen tudjuk, hogy mi és hogyan történt, de ebben a történetben csak ez a jelző állít előttünk. És ez nagyon sok mindent jelenthetett. Jelenthette azt is, hogy házasságtörő volt, hogy sok férje volt, hogy ezt a dolgot úgy önmagában könnyedén kezelte. Jelentheti azt is, hogy úgynevezett kultuszi parázna volt, ami azt jelentette, hogy bizonyos pogány ünnepeken ő a pogány kultuszi paráznaságban vett részt. De jelentheti azt is, hogy hivatásszerűen ez volt a foglalkozása. Nem derül ki. Minden esetre a város falon, egy kicsit a város szélén van az ő háza, és ami a történet szempontjából érdekes, hogy ez a ház volt az a hely, ahol egy idegen a leginkább láthatatlan maradhatott. Nem véletlenül mennek be a kémek ebbe a mondjuk így nyilvános házba, ahol az ember leginkább arctalan maradhatott. Ahol talán a leginkább el lehetett vegyülni. Azt olvastuk, hogy Ráháb megmenti a kémeket, az életet az életért áll alapján, a kémek pedig megtartják az ígéretüket Ráháb számára. Ennyi a történet kerete, még egyszer kicsit átismételve, hogy is érkezik meg ide Isten népe, és mi az a kontextus, amiben történik mindez a történet. Nézzük most Ráháb hitét. Az Új Szövetség a hit példaképpen állítja elénk, és benne van Jézus nemzetség táblázatában ez az asszony. Mi lehet érdekes a mi számunkra, ha nem a hite, hanem az, amiért benne van például a zsidókhoz írt levél felsorolásában. Három dolgot szeretnék ezzel a ponttal elmondani. Ráháb hite egyrészt titok, másrészt reakció, harmadrészt pedig gondoskodó hit. Nagyon izgalmas a számomra ebből a történetből az, hogy Ráhábnak hogyan alakult ki a hite, mi volt ez a pont, ahol rádöbbent arra, hogy Isten létezik, és ez egész benne hogy zajlott le. Nem tudjuk, hogy Isten hogyan munkálta ki ezt benne. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát nem is volt ez olyan igazi hit, hát észrevette, hogy ezek a zsidó kémek, és pusztán érdekből kötött velük egy szerződést, hogy ő életben maradjon. De még egyszer felhívom a figyelmet, hogy az Új Szövetség a hit példaképeként említi őt. És innentől fogva nincs okunk kételkedni abba, hogy ő tényleg hit. De hogy alakult ki a hite? És mégis van ilyen, hogy Isten népén kívül, úgymond kéz érintése nélkül valaki elkezdjen hinni? Lehet, hogy valaki az egyházon, a gyülekezeten kívül egyszerűen csak elkezd hinni. Hogy van ez? És azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk. Titokzatos. És maradjunk annyiban, Ráháb hite csoda. Az, hogy ő ott is akkor valamilyen módon hitre ébredt, nyilván Isten munkája, de egy csoda. Amit tudunk róla, hogy megelőzte egy előzetes tapasztalat. Nem úgy volt, hogy Ráháb egy reggel felkelt, és azt mondta, hogy ma már hiszek. Hanem hallott dolgokat, eljutottak hozzá is a hírek Isten népéről, hallotta, hogy mi történik, és egyfajta előzetes tapasztalat Isten munkájáról elért hozzá. Nagyon fontos. Aztán ahol megragadható ez a hit, ez a titokzatos hit, az, hogy Ráháb hitvallást tesz. Sokszor kérdezik tőlem, hogy lehet valakitől megállapítani, hogy hisze vagy sem. Van-e egy ilyen hitmérő, valahogy a mértékegysége a hitnek, vagy megfogni, hogy na ő már hisz, ő még nem hisz, ő úton van, őben ez van, az van. Nem lehet vele látni az emberek szívében. De az biztos, hogyha valaki hitvallást tesz, azaz megvallja, hogy ő hisz valamilyen formában, hát az egy elég egyértelmű jele annak, hogy ő hisz. Jézus is mondja, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek majd a mennyei atyám előtt. És nagyon fontos, hogy Ráhábnak olvassuk a hitvallását. Fel is olvasom, Józsué 2.11. Ezt mondja a kémeknek. A ti istenetek az Úr az Isten fenn az égben, és lenn a földön. Milyen egyszerű, ugyanakkor igaz, minden magába foglaló hitvallás ez. Nem annyira cizellált, nem terjed ki nagyon sok minden dogmatikai igazságra, de benne van a lényeg. Mert ez az asszony pogány kultúrában élt, bálványokat imádtak abban a kultúrában, és az, hogy az Úr az Isten az égben fönn és lenn a földön, ez azt jelenti, hogy ő felismert valamit abból, hogy Isten mindenható, globális, mindenre kiterjed a hatalma. És ennyi ott is akkor elég is. Szóval előzetes tapasztalat, ebből születik egy hitvallás, és végül hitből fakadó cselekedetei vannak Ráhábnak. Az ő titokzatos hitének vannak gyakorlati következményei. Nem az történik ugyanis, hogy elmondja a hitvallását a kémeknek, majd kiszolgáltatja őket a királynak. Ő hisz Istenben, de ettől függetlenül teszi azt, amit kérnek tőle a környezetében. Hanem hitből fakadóan kockáztatja az életét. És nagyon fontos itt megértenünk, hogy ez nem önmagában egy rafinált dolog Ráhábtól, hogy na meg akar menekülni, és ezért jót tesz a kémekkel. Mert a hitvallás után olvassuk, hogy és ezért tette velük, amit tett. És bocsátotta el őket, és mentette meg az életüket. És talált ki egy ilyen fedő sztorit, hogy máshol keressék őket, amíg ő gyorsan le tudja bocsátani őket. Hitből fakadóan menti meg mások életét, és menti meg a saját életét is. Szóval Ráháb hite titok. Másodszor pedig Ráháb hite reakció. És úgy kell látnunk és értenünk ebből a történetből, mint a hatás-ellenhatás törvénye alapján az egyik lehetséges utat arra a félelemre adott reakcióra, ami ott abban a környezetben volt. És ez megint csak nagyon érdekes lehet a számunkra. Gondoljátok csak el, jönnek a hírek, hogy közeledik ez a nép, ez a különleges nép, a zsidó nép, nem tudom, hogy hívták őket, de hogy jön az a nép, megvannak a csodák, megvannak a győzelmek, valami nagyon furcsa körülöttük, és elkezdenek félni és rettegni az emberek. Milyen képet olvastunk? A lélegzetünk is eláll, amikor erről beszélünk. Szóval ilyen nagyon, nagyon bénító félelem az a közhangulat, ami kialakul ott azon a vidéken. És gondoljuk csak el, egy városban, zárt falak között, hogy visszhangoztak ezek a félelmek. És hogy erősödhetett, és mennyire jelen lehetett ez a dolog. Az emberek mindennapjait átjárta, és ami érdekes, hogy erre a félelemre sokféleképpen lehetett reagálni bizonyára. A félelemre lehet úgy reagálni, hogy teljesen a hatalmába kerít, megbénít bennünket, és teljesen beszűkülünk, és csak azzal foglalkozunk, és felemész bennünket, és aggódunk. Le is lehet ugyanakkor tagadni. Ó, mindegy, úgyse tehetünk ellene semmit, nem? Ha jönnek, jönnek, de addig legalább éljünk. El lehet bagatelizálni. Lehet egy hamis biztonságérzetbe ringatni magunkat, hogy nincs ezzel nekünk dolgunk. Ó, hát erősek ezek a falak, majd elmennek mellettünk, de nem. Ennek a félelemnek a talaján megszülethet a hit is. Ráháb hite ugyanis a félelemre való reakció a félelem ellen. És ez megtöbbentő. A félelem ellen Ráháb szembenéz a félelemmel, és meglátja a félelem ködén át Istent. Mert Isten híre és az ő munkájának a híre először félelmetes, de ő ott van mögötte. És erre az átlátásra nem képes más Jerikóban, azt olvastuk, csak ő, és Isten kegyelméből ezért fog ő megmenekülni. Harmadrészt Ráháb hite gondoskodó hit, mert nem csak magáról gondolkodik, hanem végig felkínálja a kémeknek, és azt kéri tőlük, hogy az apám, az anyám, a testvéreim, a rokonsága, nem is tudjuk hány ember volt ez, de hogy nem csak magára figyel. Milyen érdekes, nem exkluzív, nem kizáró, hanem bevonja mindazokat, akiket ismer, és akiket bizonyára szeret. Nagyon röviden ennyi tehát, Ráháb hite, titok, hogy hogy alakul ki, reakció a félelemre, és gondoskodó hit, és most egy picit fordítsuk magunk felé ezt a kérdést, és tegyünk egy rövid személyes reflexiót. Ha te saját hitedre tekintesz, akkor hogy határozod meg magadat, hogyan definiálod magadat? Lehet, hogy azt mondod, hogy nekem nincs hitem. Még kereső vagyok. Azt sem tudom, hogy mit hiszek. Nagyon szeretnék hinni, de nem tudok. Lehet, hogy azt mondod, hogy hittem egykor, de csalódtam, és most ki vagyok üresedve. Sok példát hozhatnék. Lehet, hogy nagyon jól vagy a hitben, vagy éppen próbák alatt van a hited. De fontos látnunk azt, hogy a hitünk mindenképpen Isten ajándéka, de nekünk is van vele dolgunk. Mi is tehetünk azért, hogy milyen állapotba kerülünk, és hogy mi történik a hitünkkel. Ráháb hite életmentő volt az ő számára. Hogyan formálódik a te hited, mennyire tart meg, mennyire ad erőt, ha a jövőre nézel. Tudjátok, én sem látok senkinek a szívébe, és nem tudom, hogy azoknak, akik most itt ültök, milyen a hite, mennyire erős, hogy fejlődött, hogy inkább jellemzői, egy-két dolgot tudok rólatok, akiket jobban ismerek. De engem, lelkipásztorként, nagy örömmel tölt el és gyönyörködtet az a sokszínűség, ahogyan itt vagytok. És ahogy rátok nézek, azt mondom, hogy Isten bizonyára mindenkiben végzi a munkáját. És összekapcsol bennünket a közösség, az, hogy együtt vagyunk itt, összekapcsol bennünket az úrvacsorai közösség is, amikor részt veszünk benne, összekapcsol a közös hitvallás, és az, hogy mindannyian Istent keressük, és az ő gyermekei lehetünk, az ő gyermekei szeretnénk lenni. Milyen szép lenne, hogyha Ráháb hitét így láthatnánk, és visszaemlékeznénk rá, hogy tényleg milyen jó, és milyen fontos hinni, és itt lenne vége az Isten tiszteletnek ez a mai üzenet, higgyünk jobban. De a történetben benne van a hitnek egy nagyon fontos próbája is, amiből tanulnunk kell. Nézzük most másodszor Ráháb hitének a próbáját. Milyen módon próbáltatott meg Ráhábnak a hite? Mi volt az, ami megméretett igazán az, hogy mennyire erős az, amit mond? Mert tudjátok, egy hitvallást tenni könnyű. Könnyebb elmondani, amire rájöttem. Még egy adott helyzetben okosan észrevéve a megnyíló lehetőségeket, mondjuk a kémeket megmenteni is, könnyű vagy egyszerűbb lehetett. De az, amin utána Ráháb végigment, az volt igazán, ami megpróbálta az ő hitét, és megmutatta, hogy tényleg a hit példaképe lehet. Ráháb hitének a próbája először is a bizalom volt. Ugyanis az, amit ő tett, és amiben ő volt, a bizalom, az volt az az egyetlen egy dolog, ami az ő kezében volt. Nem tehetett mást, mint azt, hogy megbízott abban az Istenben, akit még nem is ismert talán, megbízott a kémekben, hogy megtartják a szavukat, és megbízott végső soron, mondjuk a családtagjaiban is, hogy ők meg fognak benne annyira bízni, hogy hajlandóak lesznek ott maradni vele a házában, és elhiszik, hogy meg lehet maradni. Az egyetlen esély Ráháb számára a bizalom. És gondoljuk csak bele, mennyire nehéz önmagában is bízni. Nagy élet kérdése az embernek, hogy hogyan tud másokban bízni, újra és újra bizalmat szavazni, főleg ha csalódik. De milyen nehéz bízni akkor, amikor nincsen semmi, amibe kapaszkodhatnánk. Mondhatnád, hogy ott volt az a piros kötél, ami jel volt Ráhábnak, és emlékeztette, hogy megtartják a kémek az ígéretüket. De gondoljunk csak bele, ez egy piros kötél volt, egy szövetdarab. Nem volt semmije Ráhábnak, nem volt egy szerződése, nem volt semmije. Csak a kémek ígérete, akikről nem is tudott semmit, nem is ismerte őket, csak egy napig, vagy egy pár órát látta őket, lóg az ablakán egy kötél, és semmilyen mása nincs, amire ráállhatna. Nincsen objektív biztonság, amibe kapaszkodhatna, és talán ez a legijesztőbb ebben, hogy ott volt a hite, ami persze fontos lehetett, de amint kifele nézett, nem volt ott semmi. Nagyon-nagyon sok ember hihetetlen energiákat öl abba egyébként, hogy a biztonságát biztosítsa. De inkább így fogalmazom, hogy a biztonság érzésének illúzióját biztosítsa. Mert az életben igazából objektív értelemben soha senki sincs biztonságban. Ráháb különösen nem volt. És egyetlen egy esélye maradt. Bízni. Újra és újra. És ez volt az ő hitének a próbája. Bízni Istenben és az ő embereinek az ígéretében. Másodszor mindez úgy történt, hogy várakoznia kellett, és a második ilyen próbatétele a várakozás volt önmagában. Én nagyon könnyen átléptem ott négy fejezetet Józsué könyvéből, hogy azért kibírjuk, hogy ne olvassam fel az egészet, olyan szívesen felolvastam volna itt mind a öt fejezetet, a 2, 3, 4, 5, 6-ot, de átugrottam azt, hogy mi minden történik addig, amíg el nem jönnek elfoglalni Jerikót. Eltelik több nap, több hét, Nagyon-nagyon sok idő, főleg ha az ember a létével küzd, és hogyha egy ilyen bizonytalan helyzetben van. Ráhábnak napról napra kellett végezni a mindennapi élet dolgait. És csak várni, és várni, hogy mi történik. Egy ideig meg se jelentek. És aztán jött az ostrom, ami 7 napig tartott. Gondoljátok, amikor megjelentek a közeletek a zsidók, lehet, hogy felszabadult, hogy na végre, itt vannak, jönnek, jó, gyorsan kivisznek minket, és nem kell semmit tenni. Még onnantól eltelik egy 7. 7 napon át járják körül Jerikót, minden nap 1-szer, a 7. nap 7-szer. És Ráháb csak vár és vár. És miközben vár, aközben újra csak nem lehet tudni, hogy megtartják-e ígéretüket a kémek. Ránézhet a piros fonára, de nem tudhatja, hogy mi történik, és mi fog történni, csak vár. És el kell, hogy mondjam, hogy bár Ráhába hit példaképe is nincs lejegyezve a Szentírásban, de könnyen elképzelhető, hogy eközben a várakozás közben néha elcsüggett. Lehet, hogy voltak reménytelibb napjai. El tudom képzelni, hogy néha lett volna kedve leszaggatni azt a piros kötelet, hogy mikor jönnek már, nem is jönnek, nem is igaz ez az egész. El kellene menekülni innen. De nem tette, hanem kitartott. De ami az izgalmasabb, hogy mi történik a várakozása közben. És ez megint egy olyan pont, ahol meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy miközben én készültem, nagyon-nagyon megérintett az, hogy Ráhám dolga a várakozás, és nem lát semmit ami közben történik. És Isten nem engedi, hogy lássa, hogy közben mi történik. Mi történik közben? Visszamennek a kémek, és a nép átkel a Jordánon. Ugyanúgy, ahogy egykor a Vörös-tengeren átkelt. Az most van, az alatt, ami alatt Ráhám vár. Ketté nyílik a Jordán, átmegy a láda, meg a papok, aztán utána a nép, ugye végül jönnek ki a papok, emlékköveket állítanak. Mi történik még? Megünneplik a Páskát újra a Jordán partján, körülmetélkedik a nép. Mi történik még? Józsué találkozik egy angyallal. Az 5. fejezetet, ha elolvassátok, azt látjátok benne, hogy az Úr seregeinek vezérével találkozik Józsué. Egy mennyei hadviselés is zajlik közben ott. Angyali seregek vannak, ott van a vezérük. És azt mondja az angyal Józsuének, szent ez a föld, ahol te most vagy. Megkapják a stratégiát Istentől, és elindulnak Jerikó felé. Mind ez közben a háttérben zajlik, és Isten végzi az ő munkáját, de Ráháb ebből nem lát semmit. Mert Isten úgy döntött, hogy nem kell látnia. És miközben vársz, és azt érzed, hogy Isten várat, és nem történik semmi, és nem látsz semmit, feltételezheted, hogy aközben a háttérben Isten munkálkodik, és valamiért jobb, hogyha te nem látod, hogy mi történik. De talán ami a legintenzívebb próbája volt az ő hitének, és ez a 3., nem csak a bizalom, és nem csak a várakozás, hanem maga az ostrom. Így is mondhatnám, hogy ez egy másfajta próbatétel. Másfajta próbatétel várni hosszú távon, és másfajta próbatétel átélni az ostromot. Azt olvassuk, hogy Ráháb háza a városfalnál, más fordítás szerint a városfalon volt rajta. Ez egyet jelentett, hogy az ő ablakából kiváló kilátás nyílt a város tövező területre, és mit lát? 7 napon át mennek el az emberek, mennek el újra és újra. Biztos, hogy izgult, biztos, hogy félelmetes lehetett. Mindeközben ott volt az a parancs a számára, hogy maradjon a házban. Ne menjen ki a házból. Azt mondták a kének, kimentek a házból, senkiért nem vállalunk felelősséget. Egy házban a rokonsággal. Gondoljátok el, 7 napon keresztül, hogy lehetett őket meggyőzni, hogy maradjanak bent. És aztán jön a 7. nap, amikor nem kevesebb dolog történik, mint leomlanak Jerikó falai. Belegondoltál már abba ennek a történetek a kapcsán, hogy Ráháb háza a jerikói falon volt, leomlanak a falak, és nem tudjuk, hogy ez hogy történt, hogy csak egy luk keletkezett, mármint a falon, és Ráháb háza sértetlen volt, vagy ők bent voltak, és egy kicsit nyugodtan képzeljük el ennek a drámaiságát. Bent vannak a házba, és remeg a ház, és omlanak le a falak körülöttük. Megrendült-e vajon a ház, vagy ott úgy maradt az a falszakasz, nem tudjuk. De ne gondoljuk azt, hogy ez a megmenekülés, ez egy ilyen sétagalop volt, vagy egy vasárnap délutáni séta. Hanem ez egy rendkívül drámai helyzet volt. És azokban a percekben, és azokban a pillanatokban próbáltatik meg Ráháb hite a legintenzívebben, mielőtt jönne a szabadítás. Észrevettétek? Hetekkel előtte csak várnia kellett. Amikor már ott volt az ostrom, akkor bent kellett maradnia a házban, és amikor omlanak le a falak, minden józan ember, aki rájön, hogy a falak omlanak le, és ez valahogy érinti a házát, az ment volna ki a házból. De Ráhab bent marad a házában. Hát ezt már tényleg csak azt teszi meg, aki nagyon-nagyon hisz. És oda mennek a kémek, és kimenekítik, és megmenekül. Ha a saját életedre nézel, mi a legnagyobb kihívás, megint egy reflexió, a hited számára? Bízni Istenben? Várakozni, vagy épp kibírni az ostromot? Itt Adventben miben vagy most leginkább? Bizalmi krízised van Istennel? Várakozási krízised van vele, hogy úgy érzed, hogy várat, vagy túl sok a harc? Az is lehet, hogy egyik se, és nagyon jól vagy, meg az is lehet, hogy mindegyik, és nagyon nagy szükséged lenne megerősítésre. Itt megragadhatjuk az adventi evangéliumot, ami itt ezen a ponton erősíthet bennünket. Hogy mással is megtörtént már a hitnek a próbája. És Jézus eljött a világba, és Isten elküldte a megváltót, hogy hitet adhasson nekünk, és az ő szent lelkével velünk legyen, akármilyen módon is próbáltatik meg a hitünk. És ez a Jézus majd visszajön, így meg fog menteni, és ki fog menteni majd a világból, az örök kárhozatból, megment, és nem hiába várok rá. Befejezésül, mi volt Ráhab hitének a jutalma? A csoda az az, hogy Ráhab hitének a jutalma az nem egyenes arányos az ő tetteivel és az ő hitével, és itt már valamit megmutat a Szentírás a kegyelemből hit által való üdvösség titkából. Nem az történik ugyanis, hogy Ráhab annyit kap, amennyit csak ígérnek neki, hogy életben marad, hanem sokkal többet kap. Sokkal-sokkal többet kap. Kiviszik Jerikóból, és letelepedik, először a táboron kívül, mint idegen, de aztán a táboron belül. És tudjátok, mit kap Ráhab? Jövőt kap. Közösséget kap. Népet kap. De ami ennél is több, férjet kap. Júda törzséből egy Salmón nevű férfi elveszi feleségül. Akármilyen módon is volt Ráhab parázna, gondoljuk csak el, micsoda helyreállás, megnyugvás, az, hogy kap egy férjet, egy stabil kapcsolatot. De még itt nem áll meg az áldás, mert gyermeket kap. És ez sem volt olyan egyértelmű. Ma sem az, de abban a korban sem. Isten áldásának az egyértelmű jele. De milyen gyermeket kap? A neve Boáz. Igen, ez az a Boáz. Rútnak a férje majd később. Boáz, aki Dávidnak a dédapja, azaz Ráhab nem más, mint Dávid ők nagymamája, és Jézus egyik felmenője. Ráhab hitt, de Isten a hitéhez képest sokkal inkább megjutalmazta őt. Nem volt egyenes arányosság abban, amennyire hitt abban, ahogyan Isten jutalmát adta neki. Isten kegyelme megmutatkozik az ő életén. Így áll előttünk ma Ráhab. Adventi arcok és az adventi kérdés a mai napra. Mit jelent nekem itt, ebben az adventben, most valóságosan hinni? Nem azt kérdezem, hogy mi az egyház hite, mivel konfirmáltál, mi a hitvallás, mit jelent neked hinni? Miben kihívás ez? Mi a te történeted? És a lehetőségünk az az, hogy Isten elé jöjjünk, úgy, ahogy vagyunk, egyenként és itt a közösségben, és könyörögjünk. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Újítsd meg a hitemet, adj nekem hitet, erősíts meg a harcok közt, és add, hogy soha ne felejtsem el, hogy a te kegyelmedből jutalma van a hitemnek. Isten irgalmából örök boldogság felé megyünk mi is. Isten adja meg, hogy ebben az adventben feltehessük ezt az adventi kérdést is. Amen.